Folytatjuk Stumpf Bíró Balázzsal, a Deep Adaptation Hungary alapítójával, összeomlás kutatóval, a mikrofonnál továbbra is Nagy Károly. Szóval ott tartottunk, hogy az ön meglátása szerint, vagy lehet egy jó pár kollégája ismerőse meglátása szerint, akkor nem igazán lehet mit kezdeni a jelenlegi folyamatokkal, az mindenféleképpen az összeomlás felé halad. Mindjárt beszélünk majd az emberi alkalmazkodási lehetőségekről is, de akkor technológiai fejlesztésben, fejlődésben, ennek bármilyen jellegű megoldásában nem nagyon hisz, vagy nem nagyon lát rá esélyt?
Einstein bácsi mondta, hogy azt a problémát, ami egy bizonyos szinten keletkezett, nem lehet ugyanazon szinten megoldani. Attól a rendszertől és attól a technológiától várni a megoldást, ami lényegében előállította ezt a problémát és fenntartja, hát ez azt gondolom, hogy naivitás, de minimum is illúzió. Gyula Iván mondta, messze menőleg egyetértek, hogyha itt bármiféle nagy pozitív változás lehet, az biztos, hogy értékbeli. Tehát erkölcsi, belső változásnak kell lenne végbe menni az emberekben, hogy itt alapvetően másképp csináljuk a dolgokat, de szó sincs erről, tehát a rendszer sem erre kondicionál meg tol minket. Minden esetre itt az előző rész végén talán elmondtam, hogy itt a fontos az, hogy az embereket képesek legyünk mind értelmileg, mind érzelmileg támogatni abban, hogy feldolgozzák ezt az információt. Először is ugye megismerjék, majd megértsék, és végül megbékeljenek vele. A megbékéljenek vele nem azt jelenti, hogy fehér zászlóval rohangálnak, bedobták a török között, felvágták az ereiket, föladtak mindent, passzívak lettek és depressziósok, szó nincsen róla. De nem illúziókat kergetnek, hanem a valóság megismerése alapján hoznak az életükkel kapcsolatban meg valóban fontos, jelentőségteljes és őszinte döntéseket. Pontosan ebből a célból rendeztük Budapesten a World Adaptation Forum című nemzetközi konferenciát, aminek az volt a célja, hogy egy olyan konferenciasorozatot indítunk, amiben ennek a témakörnek a nemzetközi szakembereinek a krémjét el tudjuk hozni Magyarországra, most nagyon kevés időnk volt rá, jövőre még durvább lesz a választék, pontosan azért, hogy bátorítsuk a közbeszédet és a döntéshozók között is az eszmecserét ezzel a témával kapcsolatban. Mert az ENSZ főtitkára már 2 éve talán lassan elmondta, hogy amit az éghajlatváltozásról beszélt, csupán, hogy azoknak az erőforrásoknak, amiket az éghajlatváltozásainak küzdelemre fordítunk, azoknak már legalább felét az adaptációra kellene fordítani, és nem csupán a mitigációra, ettől még nagyon messze vagyunk. És ő adaptáció kapcsán is arról beszélt, hogy reziliensebbé, tehát fizikailag ellenállóbbá tegyük a környezetünket. Na most a mély alkalmazkodás ebben különbözik alapvetően, hogy befelé figyel. Tehát azt mondja, hogy egy ilyen hihetetlen krízis sorozat az elsősorban egy mentális kihívás lesz. Egyszerűen az emberek be fogják dobni a törölközőt, mert amikor úgymond hirtelen, váratlanul rájuk tör majd valami folyamat, vagy annak a következménye, akkor pánikba fognak esni, és a pánikba esett emberek tömege káoszt teremt, és a káoszt vezethet el a társadalmi összeomláshoz. De ez az, amit hát, amennyire lehet meg kell előznünk, de legalábbis lassítanunk kell azzal, hogy az embereket tájékoztatjuk, informed decision, tehát lehetővé teszünk fontos döntéseket nem illúziók alapján, hanem valódi információk alapján. Mert azok az emberek, akik foglalkoznak ezzel a témával, azokat kevésbé fogja váratlanul érinteni, a kevésbé érinti váratlanul őket, vagy ahogy Kelencsér András mondja, a valóság rájuk rúgja az ajtót, akkor kevésbé fognak pánikba esni, és képesek lesznek fontos döntéseket higgadtabb fejjel meghozni. És valahol ez a társadalmi kohézió, tehát az összetartó erőnek a megőrzése lenne a legfontosabb, mert hát egy olyan rendszerben élünk, és ennek egyik talán a pénz meg a gazdaság mellett a legsérülékenyebb eleme, az pontosan a társadalom.
Említette ezt az elit pánik kifejezést, ez alatt mit ért?
Jim Bender professzor, aki a mély alkalmazkodás alapítója, ugye én a magyarországi képviselője vagyok ennek, járt itt Budapesten, ő 2 könyvet írt már, illetve hát akkor kezdjük azzal, hogy 2018-ban írt egy rövid tanulmányt, amiben sok tényszerű újdonságot nem mondott, inkább csak érthetően fogalmazta meg azt, hogy ezt túltoltuk, Béláim. És akkor feltette azt a kérdést, hogy oké, de ebből mi következik? Tehát milyen cselekedetek várnak ránk, milyen döntéseket kell meghozni, és egy nyílt párbeszédre hívott föl ezzel kapcsolatban, kapott kígyót, békát, hideget, meleget. Ő ebből írt 2021-ben egy könyvet, Deep Adaptation címmel, azt tavaly jelentettük meg magyarul, és idén jelent meg a második könyv, amit mindenkinek nagy szeretettel ajánlok figyelmébe, a Breaking Together, ami magyarul összetörve címen jelent meg. Ez egy gigantikus könyv, 500 oldalas, tudás mindent körbejár, és adatokkal alátámasztva segít az embereknek megérteni, hogy miről is van itt szó a könyv első felében, a második felében, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És ő azt mondja, és ezt ki is fejtette a konferencián, hogy a legfontosabb feladat, ami minden egyes emberre vár, hogy ne az összeomlásra majd valami majdani eseményre készüljön, azt se tudjuk mikor, hol, hogyan, miként, ne, hanem az legyen a legfontosabb feladata mindenkinek, hogy az odavezető úton kitalálja azt, hogy mi az ő feladata, mi az az értelmes tevékenység, amivel érzelmileg, értelmileg tud azonosulni, és amit ezen az úton, az odavezető úton úgy tud végezni, hogy mind magának, mind a környezetének jót tesz, segíti, támogatja. És rengeteg olyan embert látok, aki egyszerűen utálja a munkáját, meg értelmetlennek tartja az időt, amit arra pazarol, és ez egy nagyon szomorú dolog. Ha más nem, hogyha ha ide eljutunk, hogy az emberek önazonosabban fognak élni, ennek hála, hát szerintem már az megérte.
Na de mit jelent az addig vezető úton azzal foglalkozni, ami később hasznos lehet? Környezetvédelmi dolgok, most nagyon egyszerű dolgokat fogok mondani, nyilván nem feltétlenül erre gondol, de többet járni a természetben, fát ültetni, nem szemetelni annyit, szelektíven gyűjteni, nem tárgyakat gyűjteni, hanem esetlegesen jótékonykodni. Mit értenek ez alatt?
Valósághoz leginkább közelítő válasz az, hogy kinek mit. De értem a kérdést, és amiket felsorolt, annak java része egyébként a minimalista élet irányába való törekvés jelent, és ugye a halálváró mellett ugye ezt kapom meg leggyakrabban, hogy a Great Reset hazai jól fizetett szekértolója vagyok.
Egyik része se igaz. A Great Reset, azt most nem egészen vagyok.
Hát ez a World Economic Forum, ugye hát, hogy nem lesz semmilyen tulajdonod, és boldog ember leszel, tehát, hogy itten mahinálnak a társadalommal, és én most itten azt az igét hintem, hogy itt borzasztó szörnyű dolgok várnak ránk, úgyhogy mindenki hajtsa fejét az igába, hát szó sincs róla. Én aztán nem mondom meg senkinek sem, az se, hogy mi lesz, meg az se, hogy mit csináljon, azt meg pláne nem. Járjon utána, és derítse ki, aztán döntse el, hogy mire jut. De alapvetően a természet közeli élet már, aki számára megvalósítható, az nagyon fontos és hasznos. A minimalizmus felé való törekvés az ott indul, és ez nagyon fontos eleme lenne úgy egyébként nagyon sok mindennek, az, hogy képesek legyünk az életünkben elkülöníteni a szükségletet az igénytől. Mert valójában egy embernek rendkívül kevés dologra van szüksége, legyen hol laknia, legyen mit ennie, szeressék, pont. Mint egy gyereknek. Nem erről van nyilván szó, tehát, de az összes többi az igény. És ha az igényeinkből egyre lejjebb tudunk adni önként, saját elhatározásunkból, az a rezilienciánkat, tehát a rugalmas ellenálló képességünket fokozzuk, mert amikor adott esetben majd le kell mondani arról a valamiről, minket az már nem fog zavarni. De mennél tudatosabb életet élünk, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is, és erre mondtam, hogy kinek mi a feladata. Tehát, hogyha valaki ebben úgy látja, hogy amihez ért, mondjuk vannak a Deep Adaptation csoportban, a magyarban, ami egyébként a legnagyobbá vált az egész nemzetközi hálózatban, több mint 20 000-en vagyunk, akkor pszichológus, láttam ilyet több is van a csoportban, hogy teljesen átszőtte, átalakította a mély alkalmazkodás gondolatvilága értékrendszere az életét és a munkáját, anyaként is, mert szakemberként is, és neki az a feladata, hogy az embereket lelkileg támogatja ebben a folyamatban. Ez megint egy olyan dolog, amiben ő adott esetben megtalálta a maga útját. Ezért nagyon fontos, én úgy érzem, hogy nem lehet és nem is szabad azt mondani, hogy neked azt kell csinálni, hogy ez milyen alapon mondanál meg bárki bárkinek, de még csak a felkészüléssel kapcsolatban sem lehet, hiszen ahányan vagyunk, annyifélék vagyunk, annyiféle lehetőségekkel rendelkezünk, vagy nem. Lehet, hogy ami valakinek egy apróság, az másnak abszolút elérhetetlen. Tehát itt ezt mindenkinek magának érdemes felfedezni, és én személy szerint úgy gondolom, hogy két dolog, ami mindenkinek rendelkezésére áll, az egyik a belső, vagyis mentális felkészülés, mind értelmileg, mind érzelmileg dolgozzam fel, értsem meg, hogy mi ez az egész, és béküljek meg vele. A másik, hogy az emberi kapcsolataimat képes legyek értékkel, tartalommal, élettel, szeretettel feltölteni, vagy újra feltölteni, találjam meg a megfelelő embereket magam köré, mert eljöhet az az idő, és én tartok tőle, hogy el is fog, amikor majd nem marad semmi másunk. Vagy a kollégám mondja, amikor majd ott állunk, mert eljön ez a pillanat, ami valószínűleg nem egy pillanat lesz, akkor mindenki azzal fog ott állni, amilyen van. És most legkevésbé arra gondolok a szellempénzre, ami számítógépeken valahol falak mögött van, mert azok pillanat alatt fognak el feltűnni. Nem is a 100 holdföldre, amin az áll az ember, vagy sem, hanem sokkal inkább arról, ami itt a szívében, meg a fejében van, meg azokra az emberi kapcsolatokra, amit abban a pillanatban majd birtokol. Ez kulcsfontosságú lesz.
Mindjárt visszatérünk egy picit az emberi dolgokra is, de mivel említettük, hogy összeomlás kutató, illetve vizsgálja ezeknek a folyamatait, ilyenkor mit néz? Úgy értem, hogy kibocsátási adatokat, nem csak széndioxidra gondolok, hanem metánra, mondjuk azt, hogy mennyivel működik kevésbé jól, ha maradunk a klímánál, a különböző tengeri áramlatok, vagy milyen rendkívüli időjárás jelenségek vannak, vagy csak egyszerűen azt, hogy mennyivel nő az ipari fémeknek, szénhidrogéneknek a felhasználása. Mit néznek ilyenkor, amikor lehetséges hatásokat vizsgálnak, vagy hatásokban próbálnak meg egyről a kettőre jutni, hogy ez mit okozhat?
Mondhatom ezt a kifejezést, hogy a kollapszológiában az a szép, de valóban, akkor inkább azt mondom, ez az érdekes, azt teszi igazán izgalmassá, hogy egy nagyon komoly inter- és multidisciplináris tudományág. Mindennel is foglalkozik. Tehát én nem klímatudós vagyok, de az kétségtelen, hogy az üvegházgázok arányának a növekedését, az figyelni kell. A tengeráramlatok változását figyelni kell. De ugyanilyen például a Human Development Index, tehát az emberi fejlettségi index, ami hát most már lassan egy évtizede folyamatosan romlik az országok 90%-ában. Tehát pénzügyi, gazdasági, kulturális, politikai, természetes, sőt máshonnan közelítem meg. Tehát alapvetően földi rendszerekről van szó, és a földi rendszereken belül vannak természeti rendszerek, és vannak emberi rendszerek. És ezek abszolút minden szinten kötődnek egymáshoz, attól függetlenül, hogy a modern közgazdaságtan az így az energiát, meg a természeti értékeket, azokat olyan egyértelműnek veszi, tehát azokkal nem is számít. De ettől függetlenül nyilván nem ez a valóság. Tehát ezeknek a viselkedését és az egymásra hatását vizsgáljuk, azt, hogy hogyan befolyásolja az egyik jelenség a másikat, és a kettőnek együtt mi lehet az eredménye. Mert a polikrízis kifejezés az pontosan ezt akarja. A polikrízis végeredménye az más, több, valószínűleg rosszabb, ha úgy nézzük, mint a polikrízist alkotó egyes krízisek hatásainak az összege. Mert kombinálódnak, rekombinálódnak, hatnak egymásra, és drasztikusan rontja. Nem lehet főleg hosszabb évtizedes távon a migrációt függetlenül kezelni attól, hogy ott milyen természeti, társadalmi, politikai, gazdasági, ökológiai krízisek történnek abban az adott régióban, ahogy nem lehet elválasztani attól se, hogy mondjuk milyen a szaporodási ráta, a termékenységi ráta. Tehát ezek mind összefüggenek egymással, és hát mennél nagyobb képet néz az ember, és mennél beljebb pillant Pandora szelencéjébe, hát annál inkább úgy látja, hogy ez a kérdés eldőlt.
Mondok még két összetevőt, mert nagyon sokszor a klíma kerül elő. De azért 2 évvel ezelőtt az orosz-ukrán háború nem is annyira pici mellékhatásaként láttunk egy energiárobbanást, ami akár nevezhetnénk energia szakadéknak, és abban az értelemben, hogy hirtelen nagyon-nagyon necces lett, hogy Európában hogyan fűtünk, hogyan termelünk orosz földgáz nélkül, és ennek a megoldásán kellett dolgozni, bár azért nem állt le teljesen az orosz földgáz szállítás. Aztán van egy olyan része a dolognak, amire nyilván nem feltétlenül itt Európában gondolunk, de mondjuk ha Afrikát nézzük, vagy Ázsia egyes részeit, az pedig a túlnépesedés. Ez a kettő már két olyan alkotó eleme ezenáltal a polikrízisnek nevezett dolognak, ami önmagukban egy nagyon nagy kihívás, és ezek adódhatnak össze, plusz a klíma, vagy nem jó helyen tapogatózom?
Abszolút, ezek különböző elemei. De önmagában tudom, hogy ez egy olyan kedvenc mumus, hogy sokan vagyunk ezen a bolygón, de ezt így önmagában nem lehet kijelenteni, mint valamiféle gyökérokot. Nem a mennyiség az elsődleges probléma, azzal más típusú problémák lesznek, mindjárt mondom. Hanem sokkal inkább nem az, hogy hányan, hanem hogy hogyan. Tehát azt látni kell, vagy érdemes, hogy a föld lakosságának 10%-a birtokolja a vagyon 85%-át. Felelős a fogyasztás 50, a kibocsátás 60%-áért. És amikor 10%-ról beszélünk, leggazdagabb 10%-ról, akkor szilikonvölgyi nagy mogulokra gondoljunk, mi saját magunkra, egy átlag magyar benne van ebben a 10%-ban. De úgy is mondhatnám, hogy az a mennyiségű erőforrás, amiből egy átlag kongói polgár egy éven át elpenget, azt egy átlag amerikai január 1-e estére el is használja. ugye ez az Earth Overshoot Day, hogy mikor használjuk az egyévnyi készleteket, amit a megújuló természeti erőforrások kapcsán. Ez látható, hogy előbb-utóbb elvisz egy fenntartatlan állapotba, valójában a minden, amit az emberiség csinál az ipari civilizációban, az valójában nem fenntartható. De mindezeknek a felsorolt dolgoknak a kombinációjáról van. Szóval egyébként lehet, hogy első olvasatra úgy tűnik, de egy évtizedes távon nem Ázsia lesz a legnagyobb hunyó. Ugye India megelőzte Kínát, de alapvetően csökkenő tendenciát mutat, ahol igazán nagy nehézségek várnak e tekintetben a népekre, és hát közvetetten ránk is. Az a szubszaharai, vagy ómagyar nevén Fekete Afrika, ahol a legtöbb országban nagyon durva léptékű a népszaporulat. Na most ezzel nem az a probléma, hogy ők majd mind az akárhány százmillióan belső égési motorokkal akarnak furikázni, és olyan életszínvonalon élni, mint ahogy az Észak-Amerikában teszik, mert ez egyébként nem reális, hanem az, hogy az elkövetkezendő évtizedekben, ha csak a természeti hatásokat nézzük, pont azok a régiók lesznek azok, ahol a leginkább nehézé válik, lehetetlenné válik sok esetben az emberi élet. És így az ott élőknek nem sok választása marad, mint hogy ott maradnak meghalni, vagy elindulnak valahol erre, amerre szerintük jó. És azt Csányi tanár úr mondta, hogy hát ha elég gyorsak lesznek a változások, akkor nem 10 meg 100 ezerek, hanem 10 meg 100 milliók indulnak majd el, és hát őket legfeljebb Tellerede bácsi találmányával lehet majd megállítani, de az már egy egész más beszélgetés.
Mennyire lehet alkalmazkodásról beszélgetni döntéshozókkal? Mennyire maradnak abba az értelembe a kaptafánál, hogy hát majd megoldjuk, majd technológiával, majd úgy alkalmazkodásra, hogy mondjuk hőszigeteltebb épületeket építünk, olyan technológiát, ami nem annyira energiafalú, így hogyha nagyon meleg van, megoldjuk a hűtést, ha nagyon hideg van, megoldjuk a fűtést, megoldjuk mondjuk géntechnológiával a jobb élelmezést, növénytermesztést. Mennyire találkozik ezzel, és mennyire azzal, hogy egy ponton túl ez nem megoldható, és hiába mondják el esetleg azt, hogy nem megoldható?
Hát egyrészt ennek egy része összefoglalható a techno-optimizmus kifejezésben, hogy majd valaki, majd valahogy valami, majd a technológia, majd megszületik az a tudós, meg most már mindjárt kitalálták. Ez a tagadás egy formája. A döntéshozók, hát részben nekik rendeztük ezt a konferenciát, a World Adaptation Forumot, nem is nagyon képviseltették magukat, de...
Volt ott bárki?
Hát alsóbb szintekről, mondjuk így, pedig mindenki megkapta a megfelelő meghívót, de nincs jelentősége. Mert a Betyáros Világ című podcastom első adásának a címe, szerintem ennél okosabbat életben nem fogok mondani, minden fontosabb annál, ami mindennél fontosabb. De ez nem csak a döntéshozókra igaz, hanem a mindennapi emberekre is, ugye erről beszéltünk, hogy lineárisan gondolkodó lények vagyunk, mindig fontosabb lesz, hogy ma ezt, azt, amazt elintézzük, mint hogy hosszabb távon gondolkodjunk. Vagy hogy a kollégám mondja, tehát az embereknek rendkívül sok energiával, és egyre több energiát, idejét veszi igénybe, hogy tekerjék a mókuskereket, hogy a mindennapi életüket egybe tartsák, és kevés idejük van arra, hogy adott esetben kinézzenek a buborékukból, és ott megállapítsák, hogy hú, hát itt milyen folyamatok vannak, meg mik várnak ránk, mert nincsen rá idejük. Viszont minél nehezebbé válik majd az élet, annál több energiát, meg időt, meg erőfeszítést fog igénybe venni, hogy tekerjék azt a mókuskereket, és egybe tartsák az életüket, tehát annál kevesebb idejük, meg lehetőségük lesz, hogy kinézzenek a buborékukból, holott egyre nagyobb szükségük lesz a saját túlélésük érdekében, hogy kinézzenek a buborékukból, tehát ez egy abszolút egymás ellenébe ható folyamat. Felelős és felelőtlen vezetőink, hát alapvetően én azt gondolom, és nem Magyarországról beszélek, hanem bármilyen államról, ahol emberek élnek és emberek vezetnek embereket, hogy ebben a rendszerben, amiben élünk, kizárólag a hatalom és a profit maximalizálása az egyetlen valódi szempont egy szintől fölfele. Minden, ami ehhez hozzájárul, így mi is, apró kilóra, gramra lemért porszemcsék vagyunk. Nem számít ilyen tekintetben valójában, hogy az emberekkel mi történik, és ez a Bendel-féle összetörve könyvben egy külön fejezet a kritikai bölcsesség, amit érdemes elsajátítani ezekben a nehéz időkben, hogy képesek legyünk a dolgok mögé nézni, és akkor jót kacagni azon, hogy mit mondanak, és akkor ahhoz képest vajon valójában mi van. De nem gondolom, még egyszer már sem azért, mert akarják, sem azért, mert nem tudják a döntéshozók sem másképp csinálni a dolgokat, ráadásul ugye politikus lévén szerintem kénytelen rövid ciklusokban gondolkodni, és ott csak és az számít, hogy a egyik legsősebb drog, aminek a függővé lettek, a hatalom, azt megszerezzék, illetve megtartsák. A másik oldalon meg csak és kizárólag a profit számít, és ez megint egy ilyen, hát még csak nem is emberi, de nagyon jellemző vonás, hogy több kell. Tehát mindig több kell, és ez már neuropszichológia, de nagyon kevesen képesek arra, hogy azt mondják, hogy elég.
Persze, lennének ötletei az embernek, hogy ezt hogy lehet csökkenteni, mérsékelni, már úgy értem, hogy a túlzott energiafelhasználást, a túlzott profithajszolást nevezik így, túlzott ásványi kincs felhasználást, mindazt az egészet, amit az emberi tevékenység okoz. De egy elképzelt, optimális forgatókönyv szerint, ez tényleg egy elképzelt lenne, hogy ne nagyon negatívan zárjuk az egész beszélgetést. Ha fokozatosan évről évre bevezetnének dolgokat, légiközlekedés drasztikus csökkentése, helyben fogyasztás elősegítése, és ez a fajta hatalmas nagy szállítmányozás, ami világszerte zajlik, ennek a mérséklése, inkább azoknak a technológiáknak az előnyben részesítése, amelyek nagyon-nagyon kevés energiát igényelnek, ezeknek mondjuk az azonnali felhasználása, ez sem lenne elég? Tehát olyan szintű a probléma, egyáltalán milyen emberi léptékű életszínvonal szintnek a beállítása lehetne optimális?
Hát kinek mi? Röviden a válasz nem volna elég, de ami fontosabb, én azt hiszem, megtehetem, visszakérdezek, hogy ki vezetné be ezeket, és pontosan miért vezetné be? Mert valószínűleg akkor vezetnék be, lásd, nagy zöld átállás idézőjelbe, mert az jobban megéri. Akkor történnek meg ezek a dolgok, hogyha az emberi érdekek mögöttük azok találkoznak, és azt mondják, hogy azért vezetjük ezt be, az egy dolog, hogy mondanak valamit, de alapvetően a háttérben XY-nak ez a váltás, ez megéri. Ha ez nem történik meg, akkor azok az emberek, akik ott vannak, azok ezt ne felejtsük el, hogy van erre egy szép német kifejezés, a hatalom akarása. Tehát ha valaki nem akarja a hatalmat tűzön vizen át, hogy képes mindenkin átmenni és mindent letarolni, hogy eljusson oda és megtartsa, nem is fog oda eljutni. Bár pedig mi feltételezzük, hogy ha egyszer eljutott oda, akkor ezt az attitűdöt lerakja, és akkor altruista lesz. Szó nincsen erről. Lesznek ilyen kellemetesnek tűnő intézkedések, de az megint csak az elitpánikból jön, illetve abból, hogyha valami globális vészhelyzetet jelent, akkor az mire nem jogosítja fel felelős és felelőtlen vezetőinket. Volt rá példa az elmúlt 3-4 évben, hogy saját magunk érdekében természetesen, hogy megmentsenek minket tőlünk, de ezt nehéz úgy látni, hogy ezt ne a saját lehetőségeik kiterjesztésére használnák fel. De ha csak a repülésnél maradunk, flight shaming, ugye, szégyeld magad, kibeszél arról, hogy a földarákotort szemét bomlásából eredő üvegházgázak kibocsátás mennyisége, az pontosan annyi, mint az egész légiszállítási iparágé. Hát csak az egyikről beszélünk, a másikról meg nem beszélünk, és akkor már nem is létezik. Meg lehet azt mondani, továbbra se tudom ki, de lehet azt mondani, hogy na, akkor innentől kezdve nem repülünk. Na de akkor nézzük már meg, hogy ez mivel jár. Nézzük már meg azt a hatalmas ökoszisztémát, ami az egész légiszállítási iparág mögött van, a pilótákat, a stewardesseket, akik működtetik a repülőteret, a repülőgép gyártás, szerelés, karbantartás, az üzemanyag, mindent. Hát ez rengeteg ember. Hát ez rengeteg, így van a turizmus. Ez elképesztő mennyiségű embert és családot jelent, akiknek ott és akkor tönkre megy az élete. Ha meg azt mondjuk, hogy jó, akkor kitalálunk valami mást, és akkor ide teszünk át titeket, az megint ugyanúgy energia, erőforrás, pazarlás, és azért ne felejtsük el, hogy a globálisan elhasznált energiának mindig több mint 80%-a fosszilis. Érdemes eljutni a rendszer szintű gondolkodásnak arra a szintjére, hogy lehet, hogy itt javítunk, jó, de akkor vegyük észre, hogy ugyanazzal mozdulatait rontunk is. Ezt nem lehet úgy sajnos, és ezért nem használom a megoldás kifejezést, hogy valami olyan csodaszert találunk, ami mindent megold, és ennek az egyik alapvető oka az maga az ember.
Stumfiról Balázsral beszélgettünk, összeomlás kutatóval, a Deep Adaptation Hungary alapítójával köszönjük, hogy itt volt.
Én köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt 2x20 percben Nagy Károlyt hallották és látták. Ezt a műsort a YouTube csatornánkon is visszanézhetik. További jó rádiózást!